14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. A kormányzat jelenleg is vizsgálja, hogyan tudja az otthonstart hitelprogramot, a fix 3%-os hitelt kiterjeszteni és biztosítani a külföldön dolgozó magyarok számára, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára sajtótájékoztatóján. Panyi Miklós elmondta, annak érdekében, hogy megfelelő jogszabályi környezetet alakítsanak ki, egyeztetést tartottak szerdán a bankszektor képviselőivel. A tervek szerint az egyeztetéseket egy-két hónapon belül lefolytatják, és a jogszabály módosítások a következő hónapokban megszülethetnek. Az egyeztetésekre a speciális körülmények miatt van szükség, hiszen például a bankok számára fontos, hogy legyen egységes gyakorlat, továbbá vizsgálandó az is, hogy a pénzintézetek hogyan tudják kezelni a hazatelepüléssel várhatóan beálló munkahelyváltás, valamint a szerződések digitális megkötésének lehetőségét is. Ezek mellett a hazatelepülés szándékának a vizsgálata is nagyon fontos, a visszaélések elkerülése érdekében, mutatott rá a politikus. Panyi Miklós azt mondta, arra számítanak, hogy a módosításokkal további sok ezer fiatal számára nyílik majd lehetőség a fix 3%-os hitel felvételére. Csütörtök délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást a választási eljárásról szóló törvény szerint az országgyűlési választásra. Azoknak a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak és a 149 külképviselet valamelyikén akarnak élni választójogukkal, a magyarországi lakóhelyük szerinti jegyzőtől kell kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe április 2-án 16 óráig. A kérelem ügyfélkapun keresztül is benyújtható. A határidő jogvesztő. A biztonsági helyzet miatt nem lehet szavazni Teheránban és Erbilben. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint már több mint 84 ezeren jelezték, hogy külföldön akarnak szavazni. 4 évvel ezelőtt több mint 65 ezeren szerepeltek a szavazás napján a külképviseleti névjegyzékben. A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és a pártlistás vagy nemzetiségiként regisztrált választópolgár esetében nemzetiségi listás szavazólapon voksolhat. Magyarország gazdasági politikai helyzete miatt aggódnak leginkább a magyarok. A nemzetközi politikai bizonytalanság, beleértve a háborús konfliktusokat is, a legfontosabb problémák között szerepel. Derül ki az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége által készítetett új országos reprezentatív kutatásból. Az összefoglaló szerint érezhető átrendeződés történt idén abban, hogy milyen tényezők határozzák meg elsősorban a magyarok biztonság érzetét, illetve milyen körülmények miatt aggódnak a leginkább. A korábbi lista vezető az infláció visszaszorult a második helyre, miközben az ország gazdasági és politikai helyzetével kapcsolatos aggodalmak a harmadikról az első helyre kerültek. Már a megkérdezettek több mint 40%-a választotta be ezt a legfontosabb három tényező közé. A romló egészségügy, valamint a nemzetközi politikai bizonytalanság, beleértve a háborús konfliktusokat is, szintén a legfontosabb problémák között szerepelnek. Az olyan fenyegetések, mint a munkanélküliség, a jövedelem csökkenése, a lakások és albérletek drágulása, vagy a forint gyengülése csak a válaszadók tizedét aggasztották komolyabban, de az egyes társadalmi csoportok között jelentősek a különbségek. páratlan húsvéti hangulattal, változatos programokkal várja látogatóit a húsvéti hosszú hétvégén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Nagypénteken a Skanzenben, a Szentes Dónáti Szélmalomban az őrlésről, gabonákról, malomkövekről tartanak előadást, és tárlatvezetésen mutatják be egy tanyai gazda által 1866-ban épített négyszintes malmot. Azok, akik elfáradnak a jövésmenésben, a Nomád Park jurtáiban heveredhetnek le puffokon, rongyszőnyegeken, a betérők különböző gyermekjátékokat is kipróbálhatnak. A skanzenben az iparos műhelyek mellett gyerekjátékok várják a betérőket, kora délután pedig a lovaspályán bemutatókat is rendeznek. Húsvét vasárnap a skanzenben hagyományos népi receptek alapján kemencés finomságok sülnek, az iparos műhelyeknél pedig bárki elkészítheti a festett tojásokat a másnap érkező locsolóknak. Ezen a napon rendezik meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel együttműködve a madár megfigyelési napot. Húsvét hétfőn a Skanzen utcáján sétálva, a portákra betérve kiderül, miként kell a legfinomabb húsvéti kalácsot sütni. Délelőtt tojást kereshetnek a gyerekek a Skanzenben, ahol a déli harangszó után az ányási kápolnánál a hagyományoknak megfelelően megszentelik a kalácsot, a sonkát és a tojást.
Az időjárásról.
A szűrt napsütést követően délutántól erősen felhős időre számíthatunk, kisebb eső néhol előfordulhat. Az északi-északkeleti szél nagy területen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul. A hőmérséklet hajnalban 3 és 9 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Nagydobronyi Református Liceum felvételt hirdet.
Hát szerintem az intézménynek az egész valóját áthatja, attól kezdve, hogy a szakácsnők hogy készítik a reggelit, és hogy a takarítónők hogyan takarítják ki az iskolát. Református hitünk szerint az ember hivatásból végzi azt, amit csinál, bármit csináljon. A tanáraink teljes erőbedobással tanítanak, én szeretném hinni, hogy a diákjaink is így tanulnak.
Megtekinthető Kovács Imre nyugalmazott református lelkipásztor unikális keresztény kiadványokból álló kiállítása.
Gyerekkoromban falusi házaknál a könyvtárat három könyv jelentette. Károly Gáspár Bibliája, a jó öreg Szikszai György keresztény tanítások imádságos könyve, és ráadásként legtöbbben volt még egy kalendárium.
A keresztény árva misszió alapítvány csendes hétvégét szervez.
Imádkozunk Erdélyért és az Erdélyben levő keresztényekért, hogy minél több házaspár indítson a Jóisten arra, hogy örökbe fogadjanak, mert nagyon sok elhagyott gyerek van. És ez minél hamarabb történik a gyerek részére, annál jobb. Mert hogyha még bemegy bonyolult rendszerekbe, aztán bekerül nevelőszülőkhöz, és utána kerül majd be az örökbefogadók szülőkhöz, az nagyon megviseli a gyereket.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
All of my joy, all of my peace, all of my purpose, all of the confidence in knowing that it's working, all of the healing in the middle of the hurting, at the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise He will bring. 'Cause what the Lord gives, the world can't take away.
Give me the strength when I get stuck in all my weakness. Give me the truth when I forget and I can't see it. I'm not gonna buy into the lie that I'm defeated. No, I'm not defeated.
I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise He will bring. 'Cause what the Lord gives, the world can't take away. On, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpát fiatalja. A továbbtanulás kérdése minden család számára felelősségteljes döntés. Nem csak arról szól, hogy hol folytatja tanulmányait a gyermek, hanem arról is, milyen közösségben, milyen értékrend mentén és milyen jövőképben formálódik tovább. A Nagydobronyi Református Líceum a 2026-2027-es tanévre hirdet felvételt az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba. Az intézmény célja, hogy a református értékeket korszerű, használható tudással ötvözve biztos alapokat adjon a tanulni vágyó fiataloknak. A felvételi követelményekről, az előkészítő alkalmakról, a liceum közösségi életéről beszélgetünk most az intézmény vezetőivel, Gál Erika igazgatóval, Kacsó Géza lelkészigazgatóval és Barát Dominika Dalma végzős diákkal.
A Nagydobronyi Református Líceum 2026-ban, 27-ben is megnyitja kapuit a következő érdeklődő diákok felé, és azért egyre gyarapodó számmal vagyunk. Emlékszünk, amikor még a Református Líceumok 90-100 fős létszámmal dolgoztak, ugye teljesen más rendszerben, de azért a mostani átalakulások egyre nagyobb lélekszámot is eredményeznek. Itt kell tudnunk az intézmény 2026-27-es évéről, kiket várnak, miért várnak.
A 2026-os 27-es tanévre meghirdetett felvételi időpontja április 25-én lesz, 9 óra. Ide várjuk mindazokat a diákokat, akik szeretnének egyházi oktatási intézményben tanulni. 5. osztálytól 10. osztályig várjuk a felvételizőket. Lesznek előkészítők a gimnáziumba. Az előkészítők időpontja március 14-21 és április 11-18-a, 9 órai kezdettel, ezek szombati időpontok, amikor egy picit átveszik a felkészítő tanárok a diákokkal azt a várható elméleti anyagot, gyakorlati feladatokat, amik a felvételén lesznek. Felvételi tantárgyak az a matematika és a magyar nyelv mind a felvételizők számára, aztán 9-10. Osztályba kapcsolódik ezekhez a biblia ismeret és egyháztörténelem felvételi. Tehát hál' Istennek népes a csapatunk, ahogy Zoltán is említetted. 2018-tól nyitottunk az 5. osztálytól, és attól kezdve folyamatosan nő a létszámunk. Ebbe a 25-ös, 26-os tanévbe 220 diákunk van. Tehát tudni kell a Nagydobronyi Református Líceumról, hogy a Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítványa által működtetett magánintézmény vagyunk, aki mi, mint minden egyházi intézmény Kárpátalján, ugye az állami kerettanterv mellett nagy hangsúlyt fektetünk az egyházi tantárgyak oktatására. 10. osztálytól két profilból lehet választani. Az egyik a 10. A osztályban matematika, fizika, a B osztályban pedig a kémia, biológia, addig pedig igyekszünk a gyerekeket úgy terelni, hogy el tudják dönteni 10. osztályra. Tehát nagyon sok diákunk van, aki 5-től nálunk kezdett, tavaly volt az első év, amikor nálunk is ballagtak az 5-eseink, ezt is megélhettük. És hál' Istennek folyamatosan bővülünk, ez az állami új törvénykezéseknek, ugye az ukrán új NUS programnak nevezzük, új ukrán iskola rendszer miatt több környező faluban zárnak be az iskolák, és mi igyekszünk a hozzánk onnan jelentkező diákokat felvenni, tehát sok iskolában a leminősítés az 1-4 osztályig terjed, és emiatt nekünk lehetőségeinkhez mérten igyekszünk felvenni, ezért is kellett már múlt tanévben is osztályokat, plusz osztályokat létrehozni, párhuzamos, tehát 5. osztálytól kezdve 6. és teljes 11. párhuzamos osztályok vannak nálunk.
Tehát gyakorlatilag fel tudják karolni a környezetben lévő iskolákat is. Mekkora kapacitás? Tehát mondjuk egy osztályt hogy kell elképzelni, mennyi az az optimális létszám, amivel
tehát
dolgoznak?
Nagy osztálytermeink vannak. 2018-ba költöztünk be az új épületbe, akkor az volt a félelmem, hogy fogjuk betölteni. Most pedig annyian vannak, hogy például egy 30 fős osztályt még elbírnak az osztálytermek, de már onnan nem. Meg a tanároknak is nehézséget okoz az oktatás, és emiatt, hogyha túllépjük a 30 fős keretet, akkor vannak osztálybontások. És ez általában mindig már 6. osztálytól kezdődik.
Minden egyes osztálynak a végén van valamiféle megméretetés, vagy úgy képzeljük, mint egy középiskolát, hogy halad, és akkor majd 11. osztály végén jön egy érettségi, amivel gondolom lassan a Dominikát nagyon is foglalkoztatja.
A gimnázium, én személyes tapasztalatban mondom, hogy úgy veszem észre, hogy minden lehetséges pontot megfigyel az adott emberben, diákban, és sikerül neki kihozni minden diákból a legjobbat. És nagyon sokat készülünk az érettségire, a tanárok készítenek minket, és úgy érzem, hogy egy erős kibocsátás leszünk, és a gimnázium fel tud készíteni teljes mértékben minket az érettségire.
És mi leszel, ha nagy leszel? Ezt szerintem nagyon sokszor felteszik neked, de tegyen fel ezt én is.
A jelenlegi célom, ami felé haladok, az a teológia, lelkész szakirány. Ez már gyerekkorom óta vonz, érdekel, és elhivatásom is van, és úgy érzem, hogy ezen az úton szeretnék haladni.
Ebben a felkészítésben a lelkélet az, ami az intézménynek a falai között zajlik, mekkora teret képvisel.
Szeretnénk remélni, hogy a példánkkal készítjük fel a gyerekeinket legjobban az életre, és ez ugyanígy van a lelkipásztori szolgálattal is, nem csak erre, de ott van Horkai László nyugalmazott püspök urunk, aki még minden nap eljár a gimnáziumba, zenekart vezet, foglalkozik a gyerekekkel, áhítatokat tart, beszélget velük, jó magam is, meg a hívő tanárok is, az élet példánkkal mutatjuk szerintem a legtöbbet. Természetesen vannak reggeli áhítatók, van ifjú óra, kollégiumi áhítat, nagy közös áhítat van az iskolában minden hétfő reggel, ahol 5. osztálytól 11. osztályig mindenki részt vesz. Diakóniába járunk, Nagydobronyban úgy adódott, hogy 2 öreg otthon is van, egy egyházi és egy kistérséghez tartozó. Idéntől mind a kettőbe járunk ki a gyerekekkel. Szóval mindezekkel szeretnénk a gyerekeknek a lelki érettségét, a hitbeli kapcsolatát az Istennel növelni. Természetesen különösen örülünk, hogyha valaki lelkipásztornak megy, de a többiek is, akik nem tudom, mérnökök, vagy tanárok, vagy autószerelők lesznek is, és rendes hívő emberként megélik majd a gyülekezetben a hitüket, őrájuk is ugyanannyira büszkék vagyunk.
Egy szülőnek azt gondolom a legfontosabb tétel, hogy amikor tovább tanul a gyermekem, hogy milyen közegben van, mert tudjuk azt, hogy a tanult magatartási formák azok igen gyorsan a másiktól, a tömegtől lehet átvenni, és ez nagyon sok irányban viheti a gyermekünket jó vagy rossz irányba is. Az, hogy egy tanintézményben református értékek vannak, és maga a kereszténység ilyenféle formában jelen van, ez mennyire hatja át másképpen az intézményt?
Hát szerintem az intézménynek az egész valóját áthatja, attól kezdve, hogy a szakácsnők hogy készítik a reggelit, és hogy a takarítónők hogyan takarítják ki az iskolát. Református hitünk szerint az ember hivatásból végzi azt, amit csinál, bármit csináljon. A tanáraink teljes erőbedobással tanítanak, én szeretném hinni, hogy a diákjaink is így tanulnak, így végezzük a szolgálatunkat, mert ez egy református iskola. A gyerekek nem csak azt hallják, hogy mit mond az ember nekik áhítaton, a gyerek olyan, hogy megfigyeli azt is, amit lát az életünkön. Ez a példamutatás nagyon fontos. Tanár úgy tanítja a biológiát, vagy a kémiát, vagy fizikát, hogy azt áthatja az ő keresztény hite, észreveszi a gyereknek a problémáját, odaáll mellé, igyekszik segítséget nyújtani, megoldást találni, akkor a gyerek azt fogja érezni, hogy ez a református hit, ez nem csak egy duma, hanem ez őszinte, ez igaz, és akkor vonzó lesz.
A tanulás és a hitéletnek a megélésén kívül nagyon fontos kérdés az, hogy főleg, hogyha a gyermekek vagy a leendő diákok messziről jönnek, hogy hol fognak lakni, hiszen azért beutazás minden reggel, főleg a téli időszakban az nagyon problémás. Kollégiumi élettel kapcsolatban mi az, amit érdemes tudni az intézményről?
Egy áldásos időszak a diákok életében, én úgy gondolom, mert egymást a fiatalok tudják a legjobban formálni. Tehát, hogyha egy erős közösség, és én úgy tapasztaltam a mostani végzősöknél, főleg ez már nagyon érezhető, hogy egy összetartó közösség. Tehát, hogyha bármiben meg kell mozduljunk egy például jótékonysági napot szervezünk, egy gyűjtést egy beteg rászorulónak, akkor mi látjuk azt a közösséget, akik már idegenként, de egy közösséget formáltak a kollégium élet miatt. Tehát nekünk a kollégium az úgy néz ki, hogy kötelező a bentlakás 9. osztálytól. Ez nem minden gimnáziumban van így, és mi is csak a saját tapasztalataink miatt tettük ezt kötelezővé, hiszen egy gimnázium Horkai püspök úr mindig elmondja, hogy zénekkar az arculatát képezi. Ugye egy matek feladat megoldással nem tudom szemléltetni a gimnáziumnak a diák seregét. Egy énekkar, ha kiáll, az képviseli a gimnáziumot, és az énekkar csak úgy tud működni, hogyha van próba. Na most a próbákat, hogyha minden gyerek órák után rohan haza, akkor nem tudjuk. Mivel most nekünk 2 korosztály van, akik különböző úgymond beosztásban tanulnak, 5-től 8-ig buszokkal járnak haza, közülük is van már, aki úgy jön 5-es, hogy bent szeretne lakni, és azoknak is biztosítunk ilyen kollégiumi ellátást, vagy messzebbről jön és nincs buszjárat. A 9-től felfelé pedig kötelező. Amiatt is, hogy van diakóniai munka, amiatt is, hogy különböző foglalkozások vannak, amiket a felvételinél nagy előnyt jelentenek, ezek mind a kollégiumi ott lét alatt történnek. Tehát a buszjáratunk azt úgy kell elképzelni, hogy 5. osztálytól 8. osztályig két irányból, Rátról az egyik irány érint Verseny Szalókát, hozzák a diákokat, a másik pedig Barkaszót és Szernyét érintve Csongoron keresztül hozzák, és ez minden nap oda-vissza, a többiek pedig bent laknak. És ez, mondom, a kollégiumnál nagyon sok áldást tapasztalunk, de ezekről a diákok tudnak jobban beszélni, hogy mi az, amit ők ott megélnek.
Dominika, mit éltek meg a kollégiumban?
Egy biztos, hogy nagyon sok jót. Egész kollégium szinten el tudom mondani azt, hogy szinte mindenki barátja mindenkinek, egy nagyon összetartó közösség vagyunk, és sok programot tudunk együtt szervezni. Ugye van a gimnáziumnak egy külön diák közösségi média platformja, a Plusz Gimi. Oda is kollégium, iskola szinten gyártunk együtt videókat, megvan az összhang köztünk, segítünk egymásnak, és úgy gondolom, hogy a kollégium nagyon sokat ad, sokkal többet, mint amit el is lehet képzelni róla. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy egy nagy szinten felkészít az életre, mert megtanulunk alkalmazkodni egymáshoz, és ez nagyon sokat fog segíteni a későbbiekben is, mondjuk, hogyha valamelyikünk olyan helyre kerül, hogy kollégiumba kell lakni a későbbiekben.
Mi az a három legfontosabb dolog, amit a kollégiumban tanultál meg?
A türelem, ez nagyon fontos, és a megértés, hogy megértőek legyünk, tehát minden embernek máshogy jönnek le a dolgok, máshogy kell mindenkivel beszélni, és ezt pozitívumnak tudnám mondani, nem tanulságnak, de hogy nagyon jókat tudunk együtt nevetni, és jó kapcsolatot tudunk építeni, és így kellemes időket töltünk együtt.
Nagyon fontos az a két fiú és két női nevelő, aki mindig ott van. Tényleg ők töltik az éjszakát és a délutánt is a gyerekekkel, beülnek hozzájuk szilenciumra, hogyha kell, akkor tanulnak velük, meglátogatják őket a szobákban, végigmennek, észreveszik, hogyha valakinek valamilyen problémája van, másnap reggel elmondják nekünk. Tényleg ilyen pótanya, pótapa szerepet töltenek be a gyerekeknek. Ami nagyon fontos ebben a mostani időben, mert sok szülő nincsen itthon, vagy hogyha itthon van, akkor rohan a megélhetés után, nem tud annyira odafigyelni a gyerekekre. A nevelőtanárok pedig tényleg életcéluknak tartják, hogy a gyerekeket lehet minél komfortosabban kezeljék a kollégiumban.
Beszéljünk egy kicsit az intézménynek a felszereltségéről. Azt gondolom, hogy tényleg az európai színvonal, ami jelen van a református líceumok mindegyikében, Isten kegyelméből, az elmúlt években nagyon sok munka volt azon a területen, hogy ezeket a körülményeket feljavítsák. Kik jártak már arra, azok tudhatják, illetve akik rendszeresen hallgatnak bennünket, azok tudhatják, hogy nem olyan rég voltunk a Pulzus Rádió külön kiadás extrájával kint, és azt kamerákon keresztül is láthatták a közeget. Hogyan várják a diákokat, milyen körülményeket tudnak biztosítani jelenleg?
Személyes tapasztalatból is mondhatom, hogy egy nagyon-nagyon nagy változás az, amin keresztül ment az intézményünk az elmúlt, az mondhatom 10 éve, 16-tól, mert akkor kezdődtek a felújítások. Nagy a viszonyítási alapom, én 99-től már a gimnázium pedagógusaként ott élhettem meg a mindennapokat, a nehézségeket, és emlékszek, hogy nyílt órán volt, és a gondnok szaladt, mert eső volt, és ugye, hogy ne ázzon be az osztályterem, vitte a laborokat a tetőhöz, és akkor most viszont van egy emeletünk pluszba, a 7 osztály helyett van 14 osztálytermünk, mindegyikben van interaktív táblánk, ugye a tankönyvhiány mi ránk magánintézményre különösen nagy nehézséget ró, mert mi nem tudjuk megvásárolni a tankönyveket. Meg lehetne, de 1000 feletti példány, ami lehetetlen egy tankönyvnél. Tehát ezek a nehézségek, ezeket mindet meg tudtuk oldani. Nagyon jól fel van szerelve az informatika termünk, tehát az osztálytermek modernek padlófűtés van, amitől kicsit féltünk, de nagyon jó. A gyerekek megszokták, kollégiumunk az ugye minden fürdő szobával ellátott minden szoba. Tehát a konyhánk az elmúlt évben került felújításra, tehát magát az intézményt azt a Kárpátaljai Református Egyházon keresztül Magyarország finanszírozta. Egyházvezetőink látták azt, hogy Ung megyében is kell egy felújított intézmény, és ezt jól látták, hiszen most teljes mértékben kitöltjük az iskolát, teljes mértékben belakjuk, és ezt a konyha felújítást is és a Magyar Református Oktatási Alapnak köszönhetjük, ami szintén szükséges, hiszen 220 gyereket kell minden nap étkeztetni.
A felújítás előtt a gyerekek sakkal meg sáskival pótolták a tornaórát, mert nem volt hol tornázni. most pedig egy szép tornatermünk van.
A Nagydobronyi Református Liceumban az 5.-8. osztályba jelentkezők magyar nyelvből és matematikából tesznek felvételi vizsgát, míg a 9.-10. osztályba jelentkezők bibliaismeretből, egyháztörténelemből, magyar nyelvből és matematikából adnak számot tudásukról. A felvételi időpontja 2026. április 25-e 9 óra. Az ezt megelőző előkészítő foglalkozásokat március 14-én, 21-én, valamint április 11-én és 18-án tartják jelenléti formában a liceum épületében. Többletpontot kapnak azok a diákok, akik az elmúlt évben a Kárpátaljai Református Egyház kerületi vagy megyei szavaló versenyein helyezést értek el. Ha valaki értékalapú nevelést, biztos tudást és megtartó közösséget keres, érdemes számításba vennie a Nagydobronyi Református Liceumot.
You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Lord, I lift your name on high. Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Határtalan, határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Megtekinthető Kovács Imre nyugalmazott református lelkipásztor unikális keresztény kiadványokból álló kiállítása. A több száz éves Bibliát, imakönyveket és más, a keresztény irodalom különböző felekezeteinek ritka példányait felvonultató tárlat Kovács Imre saját gyűjteménye. A 90. életévét nemrég betöltött lelkipásztor gyermekkora óta szenvedélyesen gyűjti a könyveket, előbb a szép irodalmat, egyetemista korától pedig a teológiai jellegű kiadványokat is. A részletekről Kovács Imre nyugalmazott református lelkipásztort a riporter Sütő Dávid Pellé kérdezte.
Bálvárosi református templomban egy biblia kiállítás nyílt, és hát Imre bácsi a gyűjtője, a kiállítója. Hát kezdjük onnan, hogy mi inspirálta a könyvek gyűjtésére, hogyan indult el, hogy elkezdte gyűjteni ezeket a könyveket.
Kedvenc kifejezésemmel kezdem. Ekeszarral mellé jöttem. Nem volt gyerekszoba. Bűcsűben ingatott a jóanya. Mint ilyen, nem örököltem több száz vagy ezer kötetes könyvtárat. Gyerekkoromban farusi házaknál A könyvtárat három könyv jelentette. Károly Gáspár Bibliája, a jó öreg Szikszai György keresztény tanítások imádságos könyve, és ráadásként legtöbbben volt még egy kalendárium. Tehát nem volt könyvtáram, nem örököltem könyvtárat. Az, hogy ma 2-3 ezer köteten fölül van a könyvgyűjteményem, jaj, sóhajtok nagyot. Ez nem örökség, hanem évtizedek alatt filléreket összerakva gyűlt össze. Kezdem az elején. Én is voltam ugye gyerek. 47-be kerültem be Miskolca első polgáriba. Jóanyámtól minden nap kaptam 50 fillért, jó, hogy 50 fillért egy tölcsér fagyira, és abból Imrécske nem fagyit vett, hanem hétvégére összegyűlt 2-3 forintocska. Ha ez kevés volt, akkor másik héttel összetéve, akkor már utam a színház melletti antikváriumba vezetett, és ott néhány forintért Gárdonyi, Jókai, Mikszát, Móricz és a többi regényeket vettem. Így gyűltek a könyveim, akkor még úgy világirodalmi termékekből. Aztán időben ugrok néhány évet, 51-ben érettségiztem, 51-55 között voltam a Földes Gimnázium diákja, és 55-be kerültem Debrecenbe, Református Teológiai Akadémiára, ott pedig szorgos látogatója voltam minden héten a debreceni zsibogónak. Magas ösztöndíjam volt, ha pár forintocskát mindig kiszorítottam, ott mindig találtam egy kedvenc könyvemet. Onnan kezdődött a úgymond teológiai jellegű könyvgyűjteményem is. Régi bibliákat, imádságos könyveket, predikációkat emeltem fel a ponyváról pár forintért. Ezek között a legértékesebbet hadd dicsekedjem, majd fényképistán bizonyítja. 1845-ös kiadású énekeskönyv, gyöngyel hímöző mind a két oldal borítéka. Elárulom, 8 forintért vettem. Ma nem tudom, mit ér eszme értéke, tessék beszorozni. És ugyanire vezetnek vissza szálak egy szikszai keresztény tanítások vagy predikációs kötetekre is. Tehát évről évre 5 év alatt gyűlt a könyvem. Aztán Miskolcra kerültem 1960. december elsőjével. Itt pedig megint csak gyakori vendég voltam a zsibogón, hétvégeken, de ugyanígy koptattam az antikvárium küszöbét és a színház mellett, és innet-onnat is kaptam ajándékba könyveket, nyugdíjas lelkészektől főleg. Tehát ma már, mondom, 2-3 ezer körül van padlásig ér a könyves polcom toporcán. Tehát így gyűlt össze a könyvtár anyagom. Most
a mostani kiállítás hány darabból áll? Körülbelül most, ami itt látható a belvárosi templomban, hány darabot hozott el Imre bácsi, mik vannak kiállítva?
Pontosan mondom, 130 darabot raktam kosarakba, és kedves presbiter testvérünk szállított át a lakásunkról Taporca ide belvárosba. Tehát 130 darab, ami kiállításon van. Ezek nagy része bibliák, énekeskönyvek, predikációs kötetek és egyéb régkiadások. A legtöbbje 2-300 éves példány. Ha már évszámokat említettem, mert az énekeskönyvről, tehát a legrégebbi kiadás énekeskönyv az említett Gyöngyel hímzett énekes, de ott van többek között egy kántor énekeskönyv, bérkötéses kántor énekeskönyv is, 1820-es kiadásával. Aztán elmúlt évtizedek alatt Kárpát-medencei környező országból református gyülekezetek énekeskönyvei, felvidék, kárpátai, erdély, délvidéki énekeskönyv, még Amerika is köztük, tehát ez is talált az énekes gyűjteményemben. Régi imádságos könyvekből elsőként említem nyilván a Szikszai György keresztény tanításokat, amit még annak idején szüleimtől örököltem. még mellette ott van a Hitremény szeretet, ugyancsak jó nevű imádságos könyv, és a többiek. Tehát 1720-as, 30-as évei imádságos könyvek hosszú sora látható a kiállításon. Ez kis töredéke, és mit tudom, töredéke annak a gyűjteménynek, ami Tapolcai otthonomban könyves szekrényekben találhatók. Hogy miért hoztam el ide? Miértre felek röviden, nem itt van először. Első kiállításom volt annak idején Sajó Ivánka szülőfalomba, községháza dísztermébe. Utána, amikor Vasgyár gyülekezetből nyugdíjba mentem, 2 évig üresedésben volt a parókia, akkor 4 szobában volt kiállítva a gyűjteményem, nem csak a könyv gyűjtemény, hanem egyéb gyűjtemény példány, tehát mezőgazdasági szerszámok, felszerése, mint van Sajó Ivánka előványozta a szülőfalomnak tájházat létesítve belőle. Gyerünk tovább, tehát ez volt második hely Vasgyárban, és most utóbbi évben pedig majd 2 évig a Tapolcai új körtemplomban volt kiállítva a könyves gyűjteményem, és mellette pedig a karzatban több mint 10,5 ezer darabos képes a gyűjteményből, 3500 darab felsétált a fotósarkokra, mérnöki rajzokra, tehát ott is volt ez 2 évig, és most onnan csak a bibliákat, énekeskönyvét hoztam be a belvárosba, és itt kaptam hosszabb távra helyet. Még albéleti díjban nem egyeztünk meg a lelkipásztor testvérünk, hogy meddig hagyják itt legyen, tehát hosszabb távra tervezem itt, hogy itt van a templomban, szószéktől jobbra-balra kiállítva könyvgyűjteményem. Minden vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő Isten tisztelet előtt vagy utána megtekinthető a kiállítás. A narrátor szerepét szívesen vállalom, mindig hamarabb eljövök templomba, vagy utána itt maradok néhány percre. Tehát akik szeretnék megnézni, egy-két szóval nevesebb példányokat kiemelve bemutatom. Tehát ennyit a gyűjteményről.
Mi volt az indítatás, hogy a teológiai jellegű könyveket elkezdte gyűjteni?
Visszamegyek megint csak évekkel, vagy évtizedekkel. Falusi házakra gondolok. A Biblia, meg az imádságos könyv legtöbb házban hol volt? A mester gerendára tették fel. Hát nem egyet, nem kettőt, onnan emeltem le a mester gerendáról, vastagon porral lepetten. Amit felmutattam a bibliáim közül, a legkedvesebb, amit anyai ági nagyapámtól örököltem. 2-szer jártam meg vele Amerikát, több hetes hajóton, de nyilván nem a mestergerendám volt, hanem naponta olvasta. 42 éves korában sajnos furán elhunyt, 3 apró árvát hagyott maga után, köztük édesanyámat is. Utána megörökölte a Bibliát édesanyai nagyanyám, aki 92 éves koráig élt. Nem a mestergerendám volt a Biblia, hanem csak mellette, az ágya mellett, kis, vagy az ablakpolcon olvasva. Halála után én örököltem meg, de csak nem nálam lett ez a Biblia, ami jóanyámnál maradt továbbra is Sajó Ivánkán, és 92 és fél éves koráig olvasta, használta. Salátasári, kifejezésbe teszem, salátasári állapotban örököltem meg jóanyámtól ezt a Bibliát, nyilván azzal kezdtem, hogy újra beköttettem, és ma szép új kötésnek örvend. Tehát a legkevesebb a Bibliaim közül ez, elmondtam, hogy miért. De ott van a Biblia gyűjteményemben elsőként, vagy másodiként említem, Lisztót Farosi Kis Miklós által Ütregbe kiadott Biblia is 1746-ból, 1746-os kiadás, Ütregbe látott napvilágot Lisztót Farosi Kis Miklós kiadásában, nyomdájában Erdélyben, kirándulásképpen láttam, oda szállították az a nyomdai felszereléseket. Róla csak ennyit. És sok más Biblia után 700-800-as évekből kiadások, Károly fordítások és mások láthatók a kiállítás gyűjteményében. A Bibliák sorában ott vannak nyilván a külföldi Bibliák is, eredeti Bibliák. Kezdem a sorrendet a hebraikával, héber Bibliával, amiből 50-es években sok-sok kolokviumon melegettem. Az akkori héber professzorunk egy anekdótát röviden mondok, nem elégedett meg azzal, mint egykori papról maradt fel anekdóta, hogy kezdj olvasta a Bibliát első oldalon, és a Bibliát fordítva tartotta kezébe az elnökség által olvasható módon, és nagy nehezen kibökte az első két szót, börésít, bárá, nagyon jó, nagyon jó. És mit jelent ez a két szó, tiszteles úr? Hát Károly fordításából tudta, hogy kezdetben teremtén, nagyon jó. No, még egy harmadik kérdést engedjen meg, tiszteles, ez volt, hogy a két szó közül melyik jelent az, hogy kezdetben? Kedves tiszteles úrnak halvány gőzese volt, hogy melyik, és rábökte, hogy a hosszabbik. Jó, köszönjük. És megkapta, nem tudom, milyen bizonyítvány. Hát az én Héber professzorom már nem elégedett meg ennyi, vagy a hosszabbik, hanem kellett mondani az első Zsoltát kívülről tanul meg, melyik ige miből jött, milyen alakban van, és... Na, nem mondom tovább, de azért nem mennék ma kiállni 90 évesen Héberből kolokválni, mert biztos megbuknék. Ennyi csak a Héber Bibliáról. De görög Bibliám is ott van a kiállítása között, ott pedig az Új Szövetséget, nyilván görögül maradt ránk, abból is kellett fordítgatnunk, vizsgáznunk, tehát ez is már a múlté. Hát még a mi atyán kedvű szavait talán lehet, hogy tudnám idézni, Pater Himón, Huen Toyszura, Noyz, hagyja azt hét, onoszta, nem mondom tovább. Tehát a héberből és görögből is ennyit a bibliákról. De vannak ott aztán tovább német biblia fordítás, Luther Márton németbe fordított bibliája, angol fordítású biblia, latin és a többiek. Tehát ennyit a bibliákról, hát legalább 20-30, de inkább több biblia van a sok közül a kiállítások sorában. Imádságos könyvek közül már említett Szikszai György 1600-as években írt imádságos könyvét, hát az eredeti nincs meg, de az 1812-es kiadás ott van a kiállítás sorában valamikor, lehet, hogy zsibogon találtam, vettem, tehát az imádságos könyvek közül predikációs kötetekből is 200-300 éves kiadások láthatók a sok közül, 20-30 példány 1700-800 évek kiadásaiból, igehirdetések kiadásaiból.
Az elmúlt percekben Kovács Imre nyugalmazott református lelkipásztorral beszélgettünk.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? I'm
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A Keresztjén Árva Misszió Alapítvány csendes hétvégét szervez az örökbefogadó és az örökbefogadást fontolgató családok számára. Április 24-e és 26-a között, ahol a szülők és gyermekek egymásra hangolódását segítik. Jelentkezni április 1-ig lehet, további információk az alapítvány weboldalán érhetők el. Az alapítvány elnökével és a nagyváradi belvárosi baptista gyülekezet lelkipásztorával, Budai Lajos Dániellel beszélgettünk az Árva Misszió küldetéséről, jövőbeli eseményeiről. A riporter Pilbák Kincső.
Kérem, mutassa be a Keresztjén Árva Misszió alapítványt, ennek működését, küldetését.
Az alapítványunk 8 éve működik, és azt a célkitűzést tette maga elé ez az alapítvány, hogy Erdélyben az elhagyott árva gyerekeknek segítsen. Egy ilyen mottónk van, elhagyott, megtalált, különleges és örökre. Az a küldetésünk, hogy reményt, gondoskodást és jobb jövőt biztosítsunk az árva gyerekek részére. Azt szeretnénk, hogy ezek a gyerekek mind keresztény családokba kerüljenek, különösen ugye a magyar gyerekek, mert ezek felé érzünk küldetést, és hála Istennek, hogy az elmúlt években sikerült abban segíteni, hogy több gyereket keresztény házaspárok befogadtak és örökbefogadtak, és nevelik ezeket a gyerekeket.
Mit lehet tudni az örökbefogadó családok hétvégéjéről, a Hargita keresztény táborról?
Minden évben szoktunk szervezni ilyen találkozókat. Nagyon hasznosak ezek azért, mert egymást bátorítjuk, és egymásnak segítünk a gyermekek nevelésében. Ugyanakkor megosztjuk a közös problémákat. A gyerekek nagyon hamar egymásra találnak, és barátságokat alakítanak ki, és mondhatni így, hogy reggeltől estig együtt vannak és játszanak, és mi pedig felnőttek az ige mellett vagyunk, együtt éneklünk, együtt imádkozunk, tanításokat hallgatunk meg a Bibliából, és megosztjuk nyilván a tapasztalatainkat és a gondolatainkat. Ilyenkor kérdéseket is lehet föltenni, tehát ez egy ilyen motivációs hétvége, amikor arra bátorítjuk a szülőket, hogy tartsanak ki, a terheket tegyék le, és megújulva, megerősödve, feltődődve szoktunk tovább menni egy-egy ilyen hétvége után.
Mi a témája ennek a hétvégének, kiknek szól, illetve hogyan lehet jelentkezni?
Tehát ez nem csak azoknak szól, akik már örökbe fogadtak, hanem akik gondolkoznak rajta, tavaly is, meg tavaly előtt is voltak ilyen házaspárok, és eljöttek, látták, hogy hogy foglalkozunk a gyerekekkel, hogy vannak ezek a családok, és akkor elvitték magukkal ezeket az érzéseket, a tapasztalatokat, imádkoztak, forgatták magukba, és aztán volt olyan, aki évközben aztán örökbefogadott gyerekeket, a gyereket. Várjuk nyilván azokat is, akiknek már van ilyen gyerek a családban, tehát ez nyitott mindazok felé, akik e felé, a szolgálat felé érdeklődnek, akik szeretnék, hogy így szolgálják a Jóistent, hogy örökbe fogadnak gyerekeket. Tehát mi azok felé, a családok felé szolgálunk, akik nem csak, hogy nevelőszülőséget vállalnak, hanem örökbefogadáson gondolkoznak meg. Azt látjuk a legbiztosabbnak a Biblia alapján, hogyha befogadjuk ezeket a gyerekeket is, akkor nem kell úgy vegyék a gyerekek, hogy hát itt csak idéglenesen vannak, hanem őket a Jóisten nekünk adta, és mi pedig vállaljuk, értük a munkát, a szolgálatot, és azt, hogy felkészítjük őket a jövőre. A jelentkezés pedig a Keresztény Árva Missziós Alapítványnak a honlapján megtehető. A kapcsolatszemélyünk Erdő Adél Székelyudvarhelyről, nála is lehet jelentkezni, de a honlapunkon fönt van, a Facebookos honlapunkon és az internetes honlapunkon is ez a hirdetés, és ennek alapján lehet jelentkezni, és szeretettel várjuk azokat, akik keresztény meggyőződéssel készek a Jóistennek így szolgálni.
Van-e az alapítványnak a közeljövőben valamilyen más eseménye, amit mindenképp megemlítene?
Igen, május 21-én a Marosvásárhelyi Szapiencia Egyetemen lesz egy találkozunk. Szociális munkásokat felkészítő tanárok szervezték ezt a találkozót velünk együtt, diákok részére, érdeklődők részére, amikor eljönnek az alapítók is, az Áron Misszió Alapítvány alapítói, és ezen kívül pedig szeretnénk a magyar képviselőket is bevonni, mert kívánjuk szorgalmazni a törvénymódosítást az örökbefogadással kapcsolatosan. Tudniillik, most nagyon-nagyon bonyolult ez a téma Romániában, és szeretnénk, hogyha könnyebbé tennék. Nyilván, hogy a hatóság azt jól teszi, hogyha kivizsgálja az örökbefogadó szülőket, és segíti ezeket a szülőket, de sokkal jobb lenne az, hogyha a jó szándékú segíteni akaró embereket támogatná ebben a munkában, mert hallottunk olyasmit is, hogy valakik jó szándékkal segíteni akartak a családon belül, és oda vették a gyermekeket, mivel árván maradtak, az édesanyja meghalt, és amíg az édesapa feldolgozza a gyászt, addig ők segíteni akartak a gyerekeknek, és hallottunk ilyenről, hogy megbüntették őket, mert hogy miért foglalkoznak ilyesmivel. Tehát ez nem a legjobb megoldás ilyen esetben, hanem hogy ha tényleg valaki jó szándékúan segíteni akar, és mint házaspár családot akar biztosítani az elhagyott gyerekeknek, akkor ezt lehessen törvényesen és könnyen megtenni. Ennek érdekében kívánunk felszólalni, és vágyunk arra, hogy Romániában ez sokkal könnyebben működjön és valósuljon meg. Van egy másik esemény is, ami a Sümkővári táborban lesz, keresztény táborban, az pedig június 19-20-21-én lesz. Ide is olyan szülőket várunk, házaspárokat, akik kívánnak majd örökbefogadni, vagy olyanokat, akik már örökbefogadtak, és a Biblia szerint keresztény szellemben szeretnék nevelni ezeket a gyermekeket. Isten dicsőségére és a népünk javára.
Van-e valamilyen kiegészíteni való?
Azzal szeretném még kiegészíteni, hogy mi imádkozunk Erdélyért és az Erdélyben levő keresztényekért, hogy minél több házaspárt indítson a Jóisten arra, hogy örökbe fogadjanak, mert nagyon sok elhagyott gyerek van. És ez minél hamarabb történik a gyerek részére, annál jobb. Mert hogyha még bemegy bonyolult rendszerekbe, aztán bekerül nevelőszülőkhöz, és utána kerül majd be az örökbefogadók szülőkhöz, az nagyon megviseli a gyereket. Az lenne a legjobb, hogyha azonnal örökbefogadódna, bekerülne egy családba, és akkor ott felnevelődne az a gyermek keresztény szellemben. Nagyon szeretnénk azt, hogy reményt, gondoskodást és jobb jövőt biztosítsunk az árváknak. Ezért imádkozunk, ezért dolgozunk, és hisszük, hogy a Jóisten az ő igéje és a Szent Lelke által készítesz bennünket erre a szolgálat.
Az elmúlt percekben a Keresztény Árva Misszió Alapítvány elnökével és a Nagyváradi Belvárosi Baptista Gyülekezet lelkipásztorával, Budai Lajos Dániellel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.